2011. december 13-a KED van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmában. Terrortámadás Belgiumban. Új kormányterv az illegális beszivárgók számának korlátozására. Shelly Jachimovics munkapárti elnökasszony is kapott pénzügyi támogatást izraeli milliómosoktól. És most a részletes híreink. Ma délben a belgiumi Liège város főterén muzulmán terrorista fegyveres rálőtt és gránátot dobott az autóbusz megállóban várakozó emberekre. A terrortámadásban 4 személy az életét vesztette, és több mint 70-en megsebesültek. A terrorista szintén meghalt. Az első tudásutasok még 3 gyanús alakról beszéltek, de a legutolsó hírek szerint végül is csak egy támadó volt. A belga sajtó egyelőre nem döntötte el, hogy bűnözőről vagy iszlamista terroristáról van szó. A kormány jóváhagyta Benjamin Netanyahu miniszterelnök tervét az illegális bevándorló jelenségének korlátozására. Az összes kormányhivatal költségvetésének 2%-ával fogja támogatni ezt az új projektet, mely 630 millió sékelbe kerül. A kormányülés kezdetén a miniszterelnök kijelentette, hogy az illegális bevándorlás egy komoly nemzeti csapás Izraelre, nézve minden téren, Izrael nem köteles a jobb megélhetést és munkát kereső illegális határátlépőket befogadnia, ellentétben a valódi menekültekkel, akik Izraelbe menekültek, azonban az illegális tartózkodóknak nagyon kis hányadát teszik ki. Számos, főleg Eritreából jött illegális beszivárgó saját hazájában katonaszökevénynek számít. A kormány jóváhagyott tervek közt szerepel az izraeli-egyiptomi határ biztonsági kerítés felállításának folytatása a határ teljes hosszán végig. Egy új befogadóközpont létrehozatala, ahol a határnál elfogott illegális átlépőket fogják elhelyezni, hazájukba való visszatérésükig fognak ott tartózkodni, és a megemelt büntetések kirovását olyan munkáltatókra, akik illegálisan Izraelben tartózkodó személyeket alkalmaznak munkásként. Shelly Jachimovics, a munkapárt elnöknője kijelentései ellenére, miszerint nincsenek kapcsolatai milliómosokkal, és nem érdekelt azoknak a pénzügyi támogatásában, igenis kapott pénzadományt izraeli nagytőkésektől. Kiderült, Shelly Jachimovics számlájára a legutóbbi munkapárti belső választások során többek között a milliómos David Federman és családja is adományozott szép összeget. Jachimovics képviselőnő 30 ezer sékelt kapott a Federman családtól. A Federmanék együtt a multimilliómos Offer családdal tartják kezükben a haifai kőolaj finomítót többek közt. A majdnem ingyen nevű bevásárlóközpont hálózat tulajdonosa is hasonló összeget adományozott Shelly Jachimovics képviselő javára. Jachimovics képviselőnő neoszocialista eszméket val, és számtalanszor ellenvetését fejezte ki az izraeli milliómos üzletemberek politikai életbe való beavatkozása miatt. Jachimovics a politika, tőke, hatalom nem demokratikus jelensége ellen lép fel. Shelly Jachimovics szerint a nagy tökések adományaik útján függőké és kiszolgáiké teszik a politikusokat, akik így a milliómos üzletemberek érdekeit képviselik, és nem az átlag emberét. Newt Gingrich, republikánus elnök jelölt, a minapi nyilvános fellépésében kijelentette, hogy a palesztin nép egy fikció, sosem létezett ilyen nép a múltban. A Közel-Kelet az ottomán birodalom része volt, az itt élő muzulmán közösség az arabság szerves része volt mindig is a történelem folyamán. Mint az arabság tagjai, lett volna lehetőségük helyet találni maguknak 22 arab országon belül, mondta a republikánus elnökjelölt. Persze voltak, akinek nem tetszett Gingrich bátor kijelentése a palesztin népiség hazugságával kapcsolatban, és élesen kritizálták a republikánus politikust. Gingrich azonban határozottan visszautasította a bírálókat, mondván, hogy ő a történelmi tényekre támaszkodik, és nem hazug propagandára. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel sajtószemléje következik.
Daniel Herskovics professzor, a tudományügyek minisztere, aki rabbi is egyben, két napos látogatást tett Magyarországon, tudományos konferencián vett részt, és a Hetek, országos közéleti heti lap újságírója Morvai Péter készített vele egy villám interjút. Ebből az interjúból idézünk most néhány részletet. Daniel Herskovics az interjúban elmondta, hogy sokfelé értek rokonai Magyarországon. Édesanyja rokonsága nagyobb rész Budapesten élt, de ő maga Felvidéken született, régi magyar nyelvű rabbi családban. Őseik között valóban több híres csodarabbi volt, és sok történetet hallottak róluk. Édesapja Erdélyből származik, Dés környékéről, egy kis faluban a Kolozsvár melletti Nagy Ilondán nőtt fel. Amikor először Magyarországra jött, ellátogatott Bonyhádra is, ahol szintén éltek rokonaik. 1994-ben volt éppen 5 évvel a magyar holokauszt után, amikor nagyobb látogatást tett Magyarországon. Többek között Bonyhádon, ahol a temetőn kívül semmi nyoma nem maradt a zsidó életnek, pedig a háború előtt 7000 fős, életerős zsidó közösség élt Bonyhádon. Daniel Herskovics életrajzában részletesen szerepelnek tudományos karrierjének állomásai, de nincs arra utalás, hogy hogyan lett rabbi. Vezető tudósok között ritka a gyakorló lelkész. Hogy kapcsolódik ez a két szakterület, szólt az újabb kérdés. Ebben is a családi tradíció volt a meghatározó. Több neves tudós volt a rokonságomban, aki rabbiként is sikeresen szolgált. Így aztán, amikor megszereztem a doktori címet, nagymamám az ünnepség után azt mondta: fiam, itt az idő, hogy valami komolyat is tanulj. Mikor végzed el végre a rabbinátust? Hallgattam rá, mert a családunkban azt láttam, hogy a vallás és a tudomány nagyon szorosan együtt járt, és egymást erősítette. Ez meglepő, mert ma inkább olyan tudósokról hallani, akik megvetik a hitet. Steven Weinberg, Nobel-díjas fizikus szerint ideje felébredni a vallás hosszú rémálmából, míg Richard Dawkins, brit etográfus, a legveszélyesebb vírushoz hasonlította a hitet. Mi erről a véleménye, miniszter úrnak, szólt az újabb kérdés. Nem állíthatnám azt, hogy a tudósok általában szembefordultak volna hittel, mert sok példát tudnék említeni olyan nagyon elismert tudósokra, aki vallásosak. Bizonyos értelemben nagyon is sok hasonlóság van a tudomány és a vallásos hit között. A tudomány általában úgy dolgozik, hogy a tudósok kialakítanak egy elméletet, egy meggyőződésen alapuló paradigmát, amely a tapasztalataikra épül, majd megpróbálják azt bebizonyítani vagy cáfolni. Mivel a megismerhető világ korlátlanul nagy, ezért ezt a folyamatot számtalanszor meg lehet ismételni. A tudósok a teóriáikkal mindig új, addig ismeretlen területekre lépnek. A bizonyítatlan elméletek azonban nagyon hasonlóak a vallási magatartáshoz. A tudósok egy része hisz bennük, mások nem. Ilyen értelemben szerintem sok világi tudós egyben nagyon nagy hittel is rendelkezik. Ettől még ateisták lehetnek. Igen, sokan közülük nem hisznek abban, hogy létezne bármilyen intelligens erő, ami mindent irányít. De ebben az a furcsa, hogy erre a kérdésre valójában nem is terjed ki a képzettségük. A tudomány ugyanis soha nem azt vizsgálta, hogy mi rejlik a dolgok mögött, hanem a megismerő világról igyekszik nagyobb tudást szerezni. A tudomány a természet törvényeire kíváncsi. De még ebben is korlátozottak a lehetőségei, ezért Albert Einstein joggal mondhatta, hogy minden tudományunk primitív, ha a valósághoz hasonlítjuk. Bármilyen fejlett teóriánk is vannak, a valóság ennél sokkal-sokkal összetettebb. A vallásnak nincs semmi gondja azzal, hogy igyekszünk megismerni a természet törvényeit, hiszen ezek léteznek. A kérdés az, hogy ki alkotta ezeket a törvényeket. Ha vannak olyan tudósok, akik azt állítják, hogy senki, akkor ez az ő személyes döntésük, aminek nincs semmi köze a tudományos ismerethez. Az, hogy ma nagyobb tudással rendelkezünk a természetről, mint korábban, még nem jogosít fel bennünket arra, hogy eldöntsük, van-e valakinek elegendő hatalma létrehozni, vagy sem a természetet irányító törvényszerűségeket. Nem lehet mégis, hogy a tudás rohamos bővülésével eljutunk a valóság mélyebb megismeréséhez? Így szólt a válasz. Határozottan hiszek abban, hogy minél többet tudunk, annál jobban megértjük a világot. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a nagyobb értelem és tudás révén jobb válaszokat tudunk adni a metafizikai kérdésekre. Vegyük például ezt az iPhone-t. Senki nem gondolja azt, hogy ez a készülék csak úgy véletlenül jött létre a természet vak erői jóvoltából. Gyerekes dolog lenne azt állítani, hogyha valaki összegyűjti ennek a telefonnak, vagy bármi más elektronikus készüléknek az összes alkatrészét, bezárja őket egy szobában, és vár 1000 évet, akkor összeáll ez a fejlett eszköz magától. Még inkább így van ez az emberrel, amely mellett a legkorszerűbb készülék is primitívnek számít. Egy eszköz csak azt képes megtenni, amire az ember megtanította. Ezért az ember által alkotott gépek csak annyit tudnak megtenni, amire az ember képes. Lehet, hogy ez a telefon sokkal gyorsabban számol, mint én. Viszont más dolgokra meg egyáltalán nem képes, mert nem tanították meg rá. Vajon nem nevetséges dolog azt állítani, hogy majd magától valamilyen véletlen folyamat nyomán egyszer csak életre kell? Nem ugyanilyen képtelenség feltételezni azt, hogy véletlenül külső értelmes szándék nélkül jött létre az ember, vagy bármilyen más teremtmény? Tette föl a költői kérdést a riportban Daniel Herskovics professzor, a tudományügyek minisztere.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban 7-17, a Tel Avivban és Haifán 17-22, Berséván 8-19, Séláton 12-22 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, mi búcsúzunk, Shalom Berektov, Mirusalájunk.
Reka, Reshet Klitat Aliyah.
Kol Yisrael,
Голос Израиля. Радиостанция «Рой».